153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, az internet túlsó végén, ha lehet ilyet mondani, Végső István történész. Szia István, köszöntelek!
Üdvözlök én is mindenkit!
Halas Annó történeti sorozatunkban, ugye Halas és környéke, vagy minket érintő történetek a múltból, nagyon-nagyon szeretjük ezt a sorozatot. Mi lesz a mai témánk, István?
Azt gondolom, hogy tőlem talán nem nagyon újdonság az, hogy a halasi zsidósággal én is foglalkozom, meg hát voltak mások is, helytörténészek, levéltárosok, akik, meg amatőrök is, meg tanárok is, akik ugye foglalkoztak ezzel a témával, és nagy megtiszteltetés, hogy felkérést kaptam, a Holokauszt Emlékközpontban volt nem olyan régen egy helytörténeti konferencia, és ennek kapcsán kértek tőlem egy előadást, és hát erről akkor most így be tudok számolni, hogy mit is adtam elő. Talán olyan témák is elő fognak jönni, amik vagy nem kaptak még nagyon komoly fókuszt, vagy abszolút nem is hallottak róla, még azok sem, akik esetleg szoktak ezzel a témával foglalatoskodni, vagy utána olvasni. Úgyhogy erről lesz majd szó. Öt témát emeltem ki, lehet, hogy nem mind az ötről tudok majd most beszélni, de majd azért igyekszem.
Nagyon köszönjük. Azt gondolom, ez a téma sajnos örökké aktuális, tehát, hogy az elfogadás és annak a hiányából milyen tragédiák származnak, ezzel már nagyon sokszor szembesültünk. Legyen ez úgy most is okulásunkra.
Igen, nem feltétlenül, de végül is én is erre futottam ki, erre a zsidó-keresztény együttélésre, ugyanis az volt a látásom, hogy más zsidó közösségekkel szemben a halasi ilyen szempontból viszonylag szerencsés volt. Mondjuk azt, hogy a keresztény társadalomban dúló feszültségek, viták, azok megteremtettek egy szerencsés környezetet a halasi zsidóság számára. Úgyse fogja senki elhinni, de azért elmondom, hogy én is meglepődtem a dátumadáson, már a címadás dátumadásánál, mert azt írtam ki végül is, hogy a töredékek a kiskunasi zsidók históriájából 1744-től 1944-ig, tehát ez pont egy 200 év, és hát azért 1744, mert állítólag akkor írták először össze az első zsidót Halas környékén, az még nem egy letelepedett zsidó ember volt, egy Ádám ráadásul, Ádám nevű gyapjúkereskedőt írtak össze Halas környékén, ugye nagyon komoly volt a pásztorkodás, a juhász élet, nyilván a gyapjúkereskedőknek itt volt miért eljönni ide, és hát más vidékeken megeladni ezeket a termékeket. De szép lassan jöttek és telepedtek le a zsidók, ugye a Jászkun kerületben vagyunk a 18. században, amikor mi református város vagyunk, a Jászkun kerület vezetése viszont katolikus, és inkább ilyen Habsburg párti, mi meg annyira nem. Igazából országos szinten se telepedhetnek be városokba a zsidók, ez meg van tiltva, de a Jászkun kerület egy külön autonóm terület, úgyhogy egy kicsit másképp viszonyul ezekhez a dolgokhoz. Egyrészt beengedi a görög kereskedőket, a görögöt nem kell teljesen félreérteni, voltak köztük délszlávok is, de aki a Balkán felől jött, az mindenki görög volt, a korabeli ember szerint, tehát jöttek a görög kereskedők, Halason is voltak görög kereskedők, de jöttek egy idő után a zsidók is, akiket mi beengedtünk, kicsit szerintem azért, hogy fricskáztassuk a Jászkun kerületi vezetést, és hát ez a szerencséje ugye a halasi zsidóknak. Apostagról, Budáról, Bajáról, Izsákról, Mékútról, Galíciából, Pincehelyről, Vadkertről, Hajósról, Homonnáról, Tatáról, stb. Jöttek olyan nevű zsidó családok, mint az Ádám, a Práger, a Schön, a Rosenfeld, a Hofmeister, a Kellner, a Löbl, a Salamon, meg a Weinberger, és stb. Ekkor már így a 18-19. Század fordulóján 6000 fő élt Halason, de város voltunk, ugye? A zsidók száma pedig majdnem elérte már az 50 főt is. Tehát, hogy azért mondhatni egy jelentős rétegről beszélünk, és szép lassan a zsidók úgymond kiszorították a görögöket, akik folyamatosan följelentették a zsidókat, hogy ők nem élhetnének itt. A nádor is próbált ezért tenni, de ugye közeledünk a 19. század közepéhez, szép lassan ezt az egészet el kellett engedni, mert 1840-től pedig engedélyezik ugye a zsidók letelepedését. 1848-ban már 167 zsidó él itt, akkor már 12.000 fős Halas városa, ugye részt vesznek a 48-49-es forradalomban és szabadságharcban, és főleg nemzetőrök között lehet találni a neveikből, és megalakul a hitközségnek bizonyos szintje is. Egyrészt van már Hevra Kadisa, ami ugye ilyen baráti egyesület is, meg a temetővel és a temetkezéssel is foglalkozik. Ekkor még nincsen Halason hitközség, ekkor még Kiskumajsához tartozik a halasi gyülekezet. 1851-ben lesz temető, 1856-tól van rabbi, 1857-től alakul meg a rabbinátus, tehát a hitközség, és ugye 1861-től van zsinagóga, majd pedig a 60-as években lesz ilyen rituális fürdő, paplak, meg iskola is, és ugye ortodox egyházközösségnek marad meg. És hát ugye folyamatosan a kereskedelembe, meg az értelmiségi pályákon helyezkednek el, nő a számuk, gyakorlatilag a század fordulóra már fél ezren vannak a halasi zsidók. Valójában ilyen komoly antiszemita hangulat nem volt a városban. A halasiak inkább a református katolikus ellentéttel vannak elfoglalva, és nem az antiszemitizmussal, úgyhogy ez a két egyház birkózik egymással. Egyesületeket hoznak létre, az újságok létrehozásában nagyon aktívak, illetve ugye az első emeletes magánházat is ugye zsidó építi Weiss Ignác. Az első világháborúban is meghalnak többen a zsidók közül, tehát vonultatnak be emberek, 21 fő esett el. A tanácsköztársaságban nem igazán vesznek részt, sőt, ők az elszenvedői inkább, hiszen a boltjaikat elveszik, a nagyobb házaikat el akarják venni. A fehér terror se érinti olyan szinten őket, csak 1920 májusában Kecskemétről érkező ébredő magyarok azok, akik ugye meggyilkolnak egy zsidó szemét, illetve a két világháború között én azt mondanám, hogy egy újabb boldog békeidők köszöntenek rájuk, mert akkor újra nagyon jól megy nekik az üzleti életben is természetesen, meg az értelmiségi pályákon. Aztán ezt megakasztja ugye a zsidó törvényeknek a sora 1938-tól, és végül ugye elérkezünk a holokauszba, és akkor itt érkezik el az, hogy öt stációt választottam ki, ami szerintem érdekes a halasi zsidókkal kapcsolatban.
Nekem egy nagyon rövid kérdésem van, hogy ugye a 1938 körüli zsidó törvényekről azért sokan tudunk, de hogy az 1700-as évek közepén miért nem települhettek be zsidók a városokba, a falvakba?
Egyáltalán ugye már a középkort, sőt, hát mondhatni az ókortól vannak folyamatosan pogromok, a középkortól ezek nem úgy a városokból, hanem az országból is ugye kiszorítják őket. A török kiűzése kapcsán is van egyfajta antiszemita hangulat, mert azt gondolják, hogy a zsidók együtt működtek ugye a törökökkel, és akkor később ugye az újkorban ez továbbra is megmarad. Tehát nem engedik őket kiteljesedni, mert ugye a kereskedelmi életet azt azért mindenki érzi, hogy az egy nagyon komoly pénzügyi, hát hogy is mondjam, hatalom, és ezt nem nagyon akarják kiengedni a kezükből. A magyar nemesség, arisztokrácia nem szeret kereskedni, polgárság nagyon nincsen, ezért aztán nem nagyon nézik jó szemmel, hogy egy, hát a Bibliából, meg az evangéliumból úgy tanult nem teljesen szimpatikus nép, e felett a nagyon komoly gazdasági ág felett átvegye a hatalmat, ezért nem szívesen adták volna ki a kezükből, és ezért nem szívesen hagyták azt, hogy ők kiteljesedjenek. Viszont nem volt más. Nyilván ott volt a német polgárság, de az még nem volt annyira erős, de ők mondjuk tudtak hatni erre, hogy a zsidókat nem engedjék be. Nyilván ez volt egy ilyen próbálkozás, hogy esetleg a görögökkel, örményekkel próbálkoztak, esetleg a lengyel kereskedőkkel, de ők meg olyan kis számba érkeztek, és csak bizonyos pontjaira az országnak, hogy végül is maradtak végül a zsidók, akik kereskedelemmel tudtak foglalkozni, mert azért fontos volt, hogy a kereskedelem működjön, hiszen a megtermelt terményeket valahogy el kellett adni. Értem. És jól jártak azok is, akik eladták ezeket nyilván.
Értem, értem. Na, kanyarodjunk vissza akkor az előadásod témájához, a holokauszthoz.
Nem is a holokauszthoz, hanem elsősorban kezdem akkor megint csak az elején, amire bele is kérdeztél, hogy miért tiltják őket. Én azt írtam, hogy volt egy görög-zsidó háború Halason. Ugye maguk a görögök se kaptak egyébként honosságot, hűségesküt kellett letenniük, és így módon kialakult egy ilyen belháború, de azt gondolom erről már egy kicsit talán többet is beszélgettünk, hogy át is ugrok a 19. századra. Ez pedig a pedagógia, ahogy említettem, hogy megalakul 1860-as években a halasi izraelita népiskola is, és ennek az első tanára Grósz Móric volt, az első tanító, aki a szemléltető oktatás és pedagógiának egy országos hírű tanítójává vág, már pedig annak köszönhetően, hogy megépített egy miskánt, ami egy pusztai szentély volt, ugye amivel be lehetett mutatni a zsidó vallásnak bizonyos szintű mélységét vagy magasságát. Ez egy szemléltető eszköz volt, egy 70x40x40 centis ládába tartották, és hát ezzel tanítottak sok mindenkit. Ennek nagy országos híre volt, olyannyira, hogy az 1873-as bécsi világkiállításra is kivitték, és ott elismerő oklevelet kapott. A rabbi képző intézetnek felajánlották megvételre, de sajnos ez nem jött létre ez az üzlet, de Schöner Alfred, ugye a rabbi képzőnek a professzora, még 20 évvel ezelőtt is nagy szeretettel írta erről az egész ügyről, és Gross Morrisnak a szemléltető eszközéről, hogy ez micsoda példamutató dolog volt, és mennyire jól mutatja azt, hogy az izraelita népiskolákban milyen oktatás zajlott, mennyire kvázi fejlett volt. Ugye most így a digitális korszakban erről nehéz beszélni, de akkor ugye el kellett képzelni minden nagyjából, és amit a tanár nem tudott bemutatni, vagy a tankönyv, hogyha éppen volt, akkor valami szemléltető eszközt kellett használni, és ez volt egy nagyon szép, sajnos nem maradt fönt róla semmilyen rajz vagy fénykép pláne, de hát miskánok, meg ilyen pusztai szentélyek egyébként vannak mai napig is szemléltető eszközként, de büszkék lehetünk rá, hogy a Halasi Népiskolának egy ilyen kiemelt szemléltető eszköze volt már a 19. század második felébe, úgyhogy ezt emeltem még ki ott azon a konferencián. Aztán egy kicsit szomorúbb rész, ez egy ilyen nagyon furcsa lesz, a fehér terror hatására megtért. Na most erre sokan legyinthetnek, persze sokan a zsidók közül, ekkor kikeresztelkednek ugye a zsidó vallásból, átmennek keresztényben, hogy megvédjék saját magukat, meg a családjukat is. Csak itt pont fordítva történik, egy zsidó vendéglős, aki Halason élt, akkor már Bleier József, magyarosított nevén Olmosi József, visszatér a zsidó vallásba, mert annyira megsajnálja az egykori hitközségét, hogy azt mondja, hogy ő visszatér, sőt, még a zsinagógában számtalanszor ő énekelt elő, tehát hogy őt épp fordítva érintette meg a fehér terror, ami mondom, csak olyan szinten érintette, hogy 1920-ban kecskemétiek randalíroztak Kiskunhalason, és sajnos ennek lett egy halálos áldozata, de más baj nem érte a zsidó hitközséget a fehér terror idején, ugye akár a környékben is sokkal nagyobb áldozatokkal járt a fehér terror a zsidó közösségekben. De tudunk arról beszélni nyilván, hogy voltak kitért emberek is, tehát önök, akik zsidó hitről áttértek keresztény hitre, ilyen volt például a Prager családnak egy része, akik a Kiskunhalas helyi értesítőjét üzemeltették, és ők nem csak, hogy az újságukat meg tudták 1944 tavaszáig tartani és menteni, hanem ugye saját magukat is végül is meg tudták menteni. Tehát a kikeresztelkedésnek azért volt egy ilyen jó hatása és egy ilyen jó stratégiája is. De természetesen ilyenkor már a hitközségtől, meg a zsidó gyülekezettől, közösségtől eltávolodott emberekről beszélünk. Aztán a negyedik, amiről én azt gondolom fontos volt beszélni, az utolsó halasi rabbi, dr. Dohány József, aki nagyváradi születésű volt, doktori disszertációját Goethe Faustjából írta, egy nagyon nagy tudású ember volt, de nem nagyon kedvelték Halason, a gyülekezet nem kedvelte konkrétan. Úgy írták le, hogy Ferenc József kabátba járt, cilinderbe járt, ezüstnyelű botja volt, németül beszélt mindenkivel, és nem mindenkivel fogott kezet. Ennek ellen egy nagy műveltségű, hatalmas könyvtárral rendelkező ember volt, de elsősorban a rokonai borkereskedésében szeretett tevékenykedni, elég gyenge volt a hangja állítólag, és állandóan elsírta magát a hallgatóság előtt. Ugye részt vett a zsidó tanács munkájában, amiről beszélgettünk legutóbbi adások egyikében, ezért aztán őt is felelősségre vonják, majd pedig hát nem értesítette a hitközségét, mert nyilván akkor nem sikerült volna, de hát gyakorlatilag 1949-ben azzal a felkiáltással, hogy elmegy Izraelbe egy konferenciára, végül nem tért vissza, tehát aliázott, emigrált, és ott is hunyt el. Konferencia szünetében egyébként beszéltek róla, hogy ő tényleg egy nagyon ellentmondásos figura volt, és vannak, akik foglalkoznak az ő életével részletesebben is. És végül a szerencsés hitközség a túlélő halasi zsidókról, ugye iszonyatosan izgalmas téma, és erről is beszéltünk legutóbb, hogy a halasi zsidók döntő többsége nem haláltáborban, hanem munkatáborba került, és ennek köszönhetően rengeteg a túlélő, sokan éltek túl, ugye az országos összehasonlítás, ahol ilyen 5-10%-ban élték túl a zsidók, a vidéki zsidók a holokausztot, a halasiak ugye 62%-ban élték túl a holokausztot, és ennek köszönhető, hogy van hitközségünk, van működő zsinagógánk, van pénteki ima, ugye van zsidó fesztivál, adtak ki könyveket, van ugye ez a nyári gyerektáboruk, úgyhogy egy működő hitközségről tudunk ezáltal beszélni.
István, nagyon köszönjük ezt az összefoglalót. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat, mert valóban azért az 5-10%-os túlélőkhöz képest a 62% túlélő sokkal több, és nyilván az lenne, ha jó, a 100% lenne, de ez akkor is arányaiban egy nagyon jó szám, és hát Babikát, ugye a mostani vezetőjét a hitközségnek nagyon-nagyon szereti mindenki, és ismerjük, és nagyon szerves részei a város életének, és nagyon örülünk, hogy ez így van, és maradjon is így sokáig. Nagyon szépen köszönjük, és kívánunk további nagyon izgalmas tudományos működést, és nagyon büszkék vagyunk
már
is, mint Végső István helytörténész, történészre, aki most már országos szinten látja áldásos tevékenységét.
Köszönöm szépen, és kívánom én is a rádiónak a további hosszú működést.
Úgy legyen, amen. Végső István történésszel beszélgettünk, hallgatóinknak köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.